Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versét. Az első vers így kezdődik, ó felséges Úr! A 422. dicséret első 2 versét énekeljük. A 422. dicséret így kezdődik, hadd menjek Istenem. Adj szabadulást nekünk, Urunk, az ellenségtől, mert hiába való az emberi segítség. Istennel hatalmasan cselekszünk, ő tapossa el ellenségeinket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen a estén hozzád jöhetünk, és dicsérhetjük szent nevedet, mégpedig azért, hogy kijelentetted magadat, ami számunkra. Olyan csodálatos, hogy nem kell nekünk sötétben tapogatózni, hogy ki az Isten, milyen az Isten, hol van. Eljöttél és bemutattad őt. Megmutattad, hogy az Atya olyan, mint te vagy. És Urunk, ezért szeretnénk most teljes szívünkkel, lényünkkel rád nézni. És hogyha téged figyelünk, akkor békesség lesz a szívünkben. Akkor már nem félünk, mert látjuk, hogy te az ember legfélelmetesebb ellenségeit is legyőzted. Győztél a gonosz fölött, a bűn fölött, és a halál fölött ott a Golgotán, majd a feltámadásod által. Hát nekünk győztes Urunk van. És bocsásd meg, hogy mégis oly sokszor elcsüggedünk, olyan gyakran beengedjük a félelmet az életünkbe, megijedünk, azoktól a dolgoktól, amelyek valóságosak ugyan, körülvesznek bennünket, fenyegetik az életünket, de nekünk mégse ezekre kell figyelni, hanem egyedül rád. Mert te ma is, itt is ugyanaz vagy, mint amikor beléptél ebbe a világba testi formában. Ahogy akkor rászóltál az ördögre, hogy némulj meg, vagy távozz belőle, ugyanaz a hatalmad ma is jelen van szent lelked által. És amikor te azt mondtad, megbocsátottak a te bűneid, vagy kelj fel és járj, a te lényed csodálatos isteni ereje kiáradt, és megbocsátottak a bűnök, meggyógyult a nyomorult, béna, beteg ember. És ugyanezt ma is te meg tudod tenni. És kérünk így, gyógyítsd az életünket, vagy oltalmazd meg minket, Uram, hogyha félünk, mert olyan helyzetben vagyunk, hogy körülvesz minket valamilyen betegség, fenyegetettség, de hisszük, hogy aki téged szeret, aki a te oltalmadba helyezi magát, azt te megőrzöd. Megőrzöd minden bajtól és nyomorúságtól, még ha halál árnyék a völgyében kell is járnunk, ott se hagysz minket magunkra. Ezért dicsőítünk és magasztalunk, Uram. Hadd éljük át mindig ezt a te jelenlétedet, segítségedet, és ha te ott vagy mellettünk, ha ezt átéljük, akkor semmi, de semmi nem tud kizökkenteni a békességből, akkor semmi nem lesz fontosabb nálad és a te országodnál. Kérünk így, jöjj most közel, szólj hozzánk, áld meg igédet, mert azon keresztül munkálkodsz itt is, most is, bennünk is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A korintusiakhoz írott első levél 12. fejezetének a 12. versétől a fejezet végéig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Pál apostol korintusiakhoz írott első levele 12. fejezetének 12. versétől így van megírva. Mert amint a test egy, és sok tagja van, az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mégis mind egy testet alkotnak, úgy a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok a testből való, vajon akkor nem lenne a testből való? És ha a fül ezt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vajon nem a testből való volna-e? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így ugyan sok a tag, de egy a test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rá szükségem. Vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Sőt, inkább a test gyengébbnek látszó tagjaira igen nagy szükség van. És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartjuk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, s amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek, amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. Mert Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alábbvalónak nagyobb tisztességet adott, nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved. Ha dicsőségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul rendelt. Azután adott csodatevő erőket, azután a gyógyítás kegyelmi ajándékait, gyámolítókat, vezetőket, s a különféle nyelveket. Minnyájan apostolok? Vagy minnyájan proféták-e? Vagy mindnyájan tanítók-e? Vagy mindenkiben vannak csodatévő erők? Vagy mindnyájuknak van gyógyításra való ajándékuk? Vagy mindnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy mindnyájan meg tudják azt magyarázni? Törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra, és ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Még mindig a korintusiakhoz írott levelet olvassuk. Nagyon sok mindent hallottunk már, amit az apostol elmondott ennek a gyülekezetnek, és rajtuk keresztül nekünk is. Hiszen mindaz, amit Isten leíratott Pállal a korintusiak számára, az szól a mindenkori keresztjének számára is. Tehát Isten az új szövetségben lévő iratokat úgy készítette el, úgy küldte el, hogy az az első századi keresztjéneknek is üzenet volt, és azóta mindig, amikor valaki ezt kinyitja, olvassa, az ő számára szóló üzenetet megtalálja benne. És ez a lényeg, hogy mindig így közelítsük meg, hogy ezen az íráson keresztül az Úr Jézus Krisztus nekem szól, számomra van üzenete. Mert ha nem így teszünk, akkor régi és érthetetlen írás lesz a számunkra. Tehát nem lehet ott megállni, hogy igen, ezek az írások a régi kor embereinek szóltak, hanem tudni kell, látni kell, hogy nekünk szólnak, és úgy kell odafordulni, hogy legyen a szívünkben, hogy a Szentlélek Úristen, segíts, hogy értsem. Segíts, hogy ami esetleg homályosabbnak tűnik, az is feltáruljon előttem. Hiszen Isten szent lelke az, aki ott volt azokkal, akik a Szentírásnak a könyveit lejegyezték. És így ez a Szentlélek meg tudja nyitni számunkra is az igének az értelmét, és az üzenetét, sőt, az Isten szent lelke, tehát a Szent Háromság harmadik személye nélkül igazán nem is érthetjük jól a Szentírást. Hiszen nagyon sok ember van, aki olvassa, nagyon sokan tudományos módszerekkel meg is közelítik, de valahogy a lényeg nem tárul fel előttük, mert a lényeget az Isten tudja megnyitni azok előtt, akik ráhangolják a szívüket, a fülüket, vagy mondhatnánk így, akik hitáltal közelítenek az ige és Isten felé. Ugye ennek a levélnek és Pál üzeneteinek a középpontja Jézus Krisztus. Tehát tulajdonképpen az egész életének a középpontja. Ő mindig Jézusra figyel, és mindig Jézusról beszél, Jézusról ír, Jézus felé irányítja a hallgatóit és az olvasóit. Miért? Mert bármilyen problémánk legyen, csakis Jézus Krisztussal találkozva, őrá figyelve oldódhatnak meg ezek a problémák. És különösen, amikor már egy gyülekezetről van szó, akkor nagyon lényeges, hogy mindig Krisztusban keressük a kérdésekre a választ, vagy hogyha valami nézeteltérés van, valami nem jól látunk, és emiatt esetleg közénk áll valami, akkor mindig Krisztust keressük. Mert minden válaszfal ő benne bomlik le. Isten azért küldte a fiút, hogy ott a kereszten, a testében, a halálával lebontsa a válaszfalakat. Azokat, amik odaálltak ember és Isten közé, vagy ami ember és ember közé. Mert sajnos ugye az embernek az élete, az sokszor erről szól. Építjük a válaszfalakat. De Jézus azért, hogy ezek lebomoljanak. Ha hiszünk benne, akkor a válaszfal lebomlik, és közelebb kerülhetünk egymáshoz, és közelebb Istenhez. Ugye amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor történt egy hatalmas esemény. A jeruzsálemi templomban ott volt a szentek szentje, előtte a szentély, És ezt a két helyiséget egy kárpit, egy függöny választotta el egymástól. A szentélyből, a szentek szentjébe csak a függönyön keresztül lehetett bemenni, de oda is csak a főpap léphetett be egy évbe egyszer. És ez a kárpit ketté szakadt. És azt üzeni, eltűnt a válaszfal, mert ugye a szentek szentjében volt a szövetségláda, ahol az Isten jelenlétét élte át az, aki bemehetett. Tehát mondhatnánk, ott volt jelen az Úr, de a közelébe csak ritkán lehetett menni. És Jézus halálával ez a kárpit szétszakad, vagyis már nincs akadály. Bárki fölkeresheti Istent, oda mehetek hozzá Jézus által. Tulajdonképpen most már az akadály csak én lehetek, ha nem akarok menni, ha nem keresem őt. Ha azt mondom, majd én megoldom nélküle is a dolgaimat, ne szóljon az életembe. Vagy esetleg úgy tekintek rá, hogy majd vész helyzetben fogok csak kiáltani. De aki őszintén őt akarja megismerni, az most már szabadon indulhat Jézussal, Jézus által az Isten felé. És ugye ebben a gyülekezetben sokféle ember volt, egy idő után már jelentkeztek ennek a problémái, hiszen voltak szabadok és rabszolgák, szegények és gazdagok, és egy idő után feszültség keletkezett, és ezt próbálja Pál orvosolni, úgy, hogy Jézusra mutat. Mondja, nézzetek ide, Jézusban lettetek ti ennek a gyülekezetnek a tagjai. Jézus Krisztus kihívott mindenkit a maga bűneiből, nyomorúságából, vagy a régi pogány kultuszból, és új közösségé formált benneteket. És Jézusban nincs különbség. Jézusban nem érdekes, hogy te szabad ember vagy, egy társadalomnak fontos személyisége, vagy rabszolga vagy. Krisztusban testvérek vagytok. Krisztusban az Isten gyermekei vagytok. A rabszolga ugyanolyan gyermeke Istennek Krisztus által, mint a szabad ember. És ez azt jelenti, hogy amikor a gyülekezetben vagytok, csak így tekinthettek egymásra. Testvérek vagyunk. És nem az a lényeg, hogy a társadalomban kinek milyen helye és szerepe van. És ugye ez volt pontosan a vonzerő a gyülekezet felé, hogy a rabszolga átélte, hogy hát ember vagyok. Hát ember vagyok, emberek, embernek tekintenek a keresztjének. Még a római társadalom nem tekintette a rabszolgát embernek, csak egy tárgynak. És de jó lenne, ha ma is ez jelenne meg, hogy az Isten gyermekei közösségébe mindenki ember. És aki szereti Jézus, aki újjászületett általa, az mind testvér, és mind Isten gyermekei vagyunk. És így mondja Pál, hogy aki mindezt átéli, akinek Jézus Krisztus lesz az élete gazdája, az betölti a Szentlélek, és már Úrnak nevezi Jézust, ami azt jelenti, hogy úgy is él, hogy az életét Jézus Krisztus irányítja. És mondja, csak is a Szentlélek által valhatja meg valaki azt, hogy Jézus Úr, Jézus a Kyriosz. Ugye ez egy hatalmas bizonyságtétel. De nem csak arról van szó, amikor valaki kimondta, hogy Jézus Úr, hogy a gyülekezetben azt mondta, hát igen, Jézus az Úr. Hanem ez azt jelentette, hogy legtöbbször vagy a zsidók állították oda, hogy például egy zsidóból lett keresztény, hogy na most már akkor valjon szint. Ki neked Jézus? És azt mondta, hogy Jézus az Úr, Jézus a Kyriosz, övé az életem, mert megvásárolt magának a kereszten. És én őt szeretem és vállalom, és erre a zsidók azt mondták, akkor ma voltál itt utoljára a zsinagógába. Többet nem tekintünk zsidónak. Igen, aki kimertem mondani hittel, hogy Jézus a Kürios, annak ez került valamibe. Azután később a pogányok is, a császár hivatalnokai is ezt kérték. Ki neked az Úr? Ki neked a Kürios? Jézus? Vagy a Cézár? És erre írja Pál, hogy csak is, akiben benne van a Szentlélek, azt tudja vállalni, kimondani, hogy Jézus a Kürios. Miért kell a Szentlélek? Mert a Szentlélek jelenléte nélkül megijedünk. Jaj, hát ha én most azt mondom, hogy Jézus a Kürios, elbocsátanak a munkámból, le is tartóztathatnak, ne talán kivégeztet Néró, vagy bármelyik császár. És azt tudta vállalni, akiben az Isten a Szentlélek által jelen van. Aki megtapasztalta, mennyi mindent kapott tőle. És így folytatja tovább, hogy igen, ti, akik azt mondjátok, hogy Jézus a Kürios, ti Jézushoz tartoztok, és olyan ez a közösség, mint egy test. Tehát ez egy fontos üzenet, hogy a Krisztusban hívők közösségét az Úr egy testhez hasonlítja, egy élő szervezethez hasonlítja, és nem egy olyan szervezethez, amit esetleg politikailag hoztak létre, nem egy emberek által kialakított szervezetről van szó, hanem olyan, mint a test. És ugye a test az egy egységes szervezet, de tagjai vannak. Nem egy ömlesztett massza a test, hanem különféle tagjai vannak. És ezek a tagok mind együtt működve, együtt munkálkodva szolgálják az egész testet. És a testnek van egy feje. A fej irányít. És a tagok, a testnek a tagjai azt teszik, amit a fej üzen nekik. És ezzel Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy a gyülekezet, az egyház, az nem egy önálló, független közösség. Itt nem arról van szó, hogy van egy emberi vezetője, és az mondja meg, hogy mit csináljunk, hanem azt mondja, ez egy test. És a testnek van egy feje, de ez a fej nem egy ember, hanem az élő, feltámadott Jézus Krisztus. Tehát a gyülekezetnek, az egyháznak ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy a mi fejünk, a legfőbb vezetőnk az Jézus. És mi úgy csatlakozunk hozzá, mint a test a fejhez. És benne kinek megvan a maga helye és szerepe, de ezt a helyet és szerepet, ezt Isten határozza meg, így mondja Pál, hogy már pedig Isten helyezte el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Tehát Isten helyezi el a tagokat, ő határozza meg a helyünket és a feladatunkat. De minden tagot a fej irányít, és ez a fej az Úr Jézus Krisztus. És ez azért fontos, hogy lássuk, hogy az életünk minden kérdésében ő hozzá kell fordulnunk. Tehát a gyülekezet, a hívő ember akkor működik, mondjam így helyesen, ha mindig a fej irányítja. Ha mindig a fej irányítja. Vagyis, ha mindig oda megyünk Jézushoz. Ha megkérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. És itt mondja, hogy ugye a test sem egy tagból áll, hanem sokból, és ugyanúgy a gyülekezetben is sok és sokféle tag van. Tehát nem mindenki ugyanolyan, nem mindenkinek ugyanaz a feladata, hanem ugyanúgy, mint a testben. Van kéz, van láb, és Pál fölhívja egy fontos dologra a figyelmet, hogy mennyire meglepődnénk, hogyha a testünkben a tagok önállósulnának. És egyszer csak azt mondaná a láb, hogy hát én nem vagyok kéz, akkor én nem tartozom a testhez. Én láb vagyok, és a test többi része nélkül majd tovább élem az életemet. Hogy azt mondja, ha a szem azt mondaná, hogy, hogy a fül, hogy nem vagyok szem, hát akkor kiválok a testből, vagy nem végzem a feladatomat. Tehát a testben nincs sértődés. A testben semmelyik tag nem sértődik meg, és nem mondja azt, hogy én tovább nem csinálom azt, ami az én feladatom. Tehát a testben összhang van. Tehát a testünkben ott összhang van. Mindenki, minden tagnak megvan a maga funkciója, és azt végzi. Ha nem, akkor azt mondjuk, hogy megbetegedtem. Ugye, ha a lábam nem mozog, nem tudok lépni, akkor azt mondom, hogy baj van. És elmegyek az orvoshoz. Vagy ha észreveszem, hogy gyengül a látásom, már nem ismerem meg messzebbről a másikat, vagy már esetleg a házamat se ismerem fel, akkor nem azt mondom, hogy jaj, de nagyszerű, hanem az, hogy baj van. Akkor meg kell keresni a szemorvost. És valamit, ha tud, akkor fog segíteni ezen az állapoton, de tudjuk, hogy nem ez a normális állapot. És ez így van a gyülekezetben is, hogy nem önállósulhat egy tag, hanem összhangba kell munkálkodni. Vagy ahogy Pál mondja, szükségük van a tagoknak egymásra. Tehát nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Tehát a fej sem mondja azt, hogy nincs rátok szükségem. Mert a fej kiadja az utasítást, de a többi tag hajtja azt végre. Hát ha a fej kiadja a lábnak, kiadja, hogy most menni kell, de ha nincs láb, akkor kihajtja végre a feladatot. Kiadja, hogy nézd meg, olvasd el azt a írást. De ha nincs szem, kihajtja ezt végre. És így van a gyülekezetben is. És Pál ezt azért írja le, mert voltak, akik egymást figyelték. Hű, ő más lelki ajándékot kapott, mint én. Jobban tud beszélni, könnyebben tud tanítani. Hű, nyelveken tud szólni. Nekem ezek nincsenek, akkor én értéktelen vagyok. Én nem érek annyit, mint a másik. És Pál azt mondja, hogy úgy kell tekinteni a gyülekezetben magunkra, mint a test tagjaira, hogy a legegyszerűbb tag is nagyon is értékes. És ha nem megfelelően működik, akkor azt észreveszi az egész test. Ugye vannak olyan szerveink, amiket nem is látunk. De ha megbetegszik, akkor az kihat az egész testre. Vagy ahogy később mondja Pál, hogy ha szenved az egyik tag, mindegyik tag vele szenved. Hát fájdalmat már bizonyára átéltünk. A fogunk elkezdett nagyon fájni. De akkor nem csak a fogunk fájt, hanem szinte az egész testünk kihatott. Nem olyan már a közérzetünk, mint amikor egészséges minden a mi szervezetünkben. És így, ugyanígy, hogyha megbetegszik lelkileg egy tag a gyülekezetben, a Krisztus testében, az is kihat. És hogyha valaki beteg, akkor meg kell keresni az orvost. És a mi orvosunk nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Tehát Pál erről beszél, hogy a test az egy egységes, ott mindenkire szükség van, ott összhangba mennek a dolgok, mert mindenki a fejre figyel, a fej utasításait hajtja végre. És Jézuson kívül nem lehet senki az egyház feje. És ezért lényeges, hogy mindig a saját akaratunkat rendeljük alá a Krisztusinak. De Tehát ez az összhang, hogy mindig arra figyelek, amit ő mond, és amit mond, annak tekintélye van, és azt elkezdem cselekedni. És nem bírálom fölül. Sokszor ezt lehet látni, hogy mi tagok fölül bíráljuk a fejet. És néha azért mennek rossz irányba a dolgok az egyházban, az Isten népe között, mert mi jobban akarjuk tudni, mint ahogy azt a Krisztus tudja. De a gyülekezetet az Úr irányítja. És ebben a gyülekezetben, a Krisztus testben mindenkinek megvan ugye a maga helye, erről már beszéltünk, és megvan a maga feladata, szolgálata, aki valóban kapcsolatban van ugye az Úr Jézussal, a fejjel, annak az életében vannak tőle kapott ajándékok. Tehát nagyon fontos, hogy ugye a test a fejjel kapcsolatban van. Hogyan lehetünk kapcsolatban? Hát úgy, hogy minden nap olvassuk a Bibliát, imádkozunk, sőt, tanulmányozzuk a Bibliát, és ebből tudjuk azt, hogy ő mit akar nekünk mondani. Az imádság is összeköt vele. Ott meg mi mondjuk el azt, ami a szívünkben van, esetleg megkérdezzük azt, amit nem értünk, és hogyha megkapjuk a választ, akkor azt szerint cselekszünk. Ugye Dávid életében is ezt láttuk, hogy ő például eljutott oda, hogy Isten megadta neki, hogy megerősödött az ország, kiépítette a fővárost, Jeruzsálemet, és arra a gondolatra jutott, hogy templomot fog építeni Istennek. És még a próféta is erre rábólintott, nagyszerű, építs templomot, veled lesz az Úr. Aztán a próféta elmegy haza, de már útközben megszólítja Isten, és azt mondja, hogy menj vissza, és mondd meg Dávidnak, hogy nem ő épít. Ő nem épít templomot. És akkor a próféta visszamegy, és megmondja, hogy Istennek egész más az akarata, mint amit te elterveztél, tehát Isten nem akarja, hogy templomot építs, akkor Dávid elfogadja. Akkor Dávid nem kezd el, hogy de én akkor is, mert én vagyok a király, és egyébként is egy fővároshoz hozzátartozik egy csodálatos templom. Minden fővárosnak van temploma. Itt is lenni kell. És Dávid nem erősködik, hanem hallgat a fejre. Elcsendesedik, imádkozik, meghallja Isten akaratát, és igent mond rá. Tehát ez fontos, hogy kapcsolatban vagyok a fejjel. És ha kapcsolatban vagyok, akkor el tudom fogadni azt, hogy ő milyen feladatot szán nekem, mit akar, hogy a testben én végezzek. És úgy kell erre figyelni, hogy tehát nem másra. Nem az a lényeg, hogy másnak Isten milyen ajándékot ad, vagy ha már testnél voltunk, milyen taggá formálta őt, és mi a feladata, hanem arra figyeljek, amit nekem ad, és köszönjem meg, és legyek hálás, mert ugye a legkisebb, a legegyszerűbb tagnak, szervnek is fontos a szerepe a testünkben. De tudjuk azt, hogy sokszor egy icipici csavar nagy gépeket tart össze, és szükség van rá. Vagy abban is van tapasztalatunk, hogy milyen fontosak az ékezetek. Ugye, ha egy betűre, amire ékezet kell, nem tesszük rá, lefelejtjük, akkor egész mást jelenthet majd az egész szó. De tehát nagyon fontos, hogy igenis nagy szerepe van egy apró jelnek, egy kicsinke csavarnak, egy apró feladatnak, egy készfogásnak, egy jó szónak, vagy annak, hogy valaki édesanya, édesapa, és odafordulhat a gyermekéhez. Mi sokszor mást akarunk, ahogy itt Pál leírja, hogy igenis Én nem kéz akarok lenni, hanem láb. És nem szem, hanem fül, vagy fordítva. Mert az olyan jelentéktelen. Vagy megszólalna a vese, és azt mondaná, ki lát engem? Én nem akarok vese lenni, inkább leszek szem. Hát nem azt mondják, hogy a szem a lélek tükre? És belenéznek a szembe, de a vesébe, ha bár a vesébe néznek, akkor ott nagy a baj. De? És elfogadom, hogy igen, lehet, hogy nekem azt adta az Úr, hogy imádkozzak másokért. Ha miért lenne jelentéktelen egy dolog imádkozni otthon másokért, mint egyházvezetői tisztségben sok embernek beszélni vagy irányítani az egyház dolgait. Az imádságban nagy erő van. Ugye Jakab ezt mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. De értékeljük, hogy tudunk imádkozni. Vagy értékeljük azt, amikor leülhetünk a gyerekünkkel, az unokánkkal, a férjünkkel, feleségünkkel beszélgetni. Ja, mert ez nem látványos. Ezt nem közvetíti a tévé. De lehet, hogy egy ilyen beszélgetés, egy igei alkalom, az Isten kegyelmét, áldását közvetítheti a másik felé rajtunk keresztül. Mert Isten azt akarja, hogy ilyen csatornák legyünk, akiken keresztül az ő kegyelme, áldása árad. És itt mondja, hogy ne figyeljetek egymásra, mert nem mindnyájan apostolok, nem mindenki proféta, nincs mindenkinek csodatevő ereje, nincs mindenkinek gyógyításra ajándéka. Tehát nem egyformák, de mindenkinek fontos a szerepe a maga helyén. És ha ezt felvállaljuk, akkor ezzel dicsőíthetjük az Urunkat. De amikor a feltámadás után az Úr Jézus a Genezáret tavánál megjelenik a tanítványoknak, és Péterrel is rendezik a kapcsolatot, ugye megkérdezi tőle az Úr háromszor, szeretsz-e engem? És amikor háromszor megvallja Péter, hogy igen, Uram, szeretlek, és te ezt tudod, akkor rábízza az ő gyülekezetét, egyházát, Jézus, és aztán elmondja neki, hogy majd ő neki eljön az életében az a pillanat, hogy odaviszik, ahova nem akarja, vagyis ezzel Jézus kijelentette neki, hogy az életét fogja Krisztusért adni. Mártír lesz. És ott volt János is, és akkor elkezdi Péter, hát ő vele mi lesz? És azt mondja, nem tartozik rád. Te ne azzal foglalkozz, mi lesz Jánossal. Ez nem a te dolgod, hogy János majd 90 éves korában még megírja az evangéliumot, meg a jelenések könyvét. Ez a János története, ez a János dolga. Te arra figyelj, hogy kövess engem. Hát ez a mi legfőbb feladatunk. Kövessen Jézus. Nem az az érdekes más, mit csinál. Mennyire népszerű, mennyire ismerik el. Te kövess engem. És adja az Úr, hogy így kövessük, és ez a mi követő életünk mások számára is legyen bizonyságtétel, vagy erőforrás, áldás. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy ma is szólsz hozzánk igéden keresztül, és olyan jó látni, hogy te a gyülekezetet egy testnek formáltad, ahol mindenkinek megvan a maga helye, és nem akarod, hogy mi egymástól függetlenedjünk, nem akarod, hogy ki a maga útját járja, hanem együtt a te vezetésed, irányításod alatt szolgálhatunk téged, mert gyülekezetnek, hívő embernek lenni. Azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk veled, és már csak téged szolgálunk, és neked élünk. Te látod, Uram, hogy milyen tagok vagyunk mi. Ott vagyunk-e a helyünkön, ahova állítottál, és hálások vagyunk-e azért, hogy bíztál ránk feladatot, vagy ne talán zúgolódunk, irigykedünk másokra, hogy ők miért azt tehetik, és mi miért nem. De add, Uram, hogy hálás szívvel végezzük, amit ránk bíztál, amit nekünk adtál, tudjunk imádkozni, igével dicsőíteni, és az életünk mutassa meg, hogy hozzád tartozunk, ad, hogy valóban kövessünk téged, mindig a te nyomdokaidban járjunk, úgy, hogy ez másoknak is feltűnjön, hogy mások is akarjanak hozzád tartozni. És Urunk, te formálj minket úgy, hogy a másik tagot is tudjuk ugyanolyan tagnak elismerni, mint mi vagyunk. És az, hogy így élhessük együtt, összhangban az életünket a főnek, a Krisztusnak a vezetése, irányítása alatt. Így áld meg gyülekezetünket, könyörgünk a betegekért, adj nekik gyógyulást, erősödést, szabadulást, és az, hogy beléd vessék a hitüket, és lássák, hogy ők is részei a testnek, ők is fontosak neked, értük is meghaltál, és az, hogy ez fölemelje őket, amikor elcsüggednek, hogy vigasztalja őket, és segítse tovább az úton. Könyörgünk a betegekért, a megfáradtakért, az egyedül élőkért, a családtagokért, Urunk, és gyermekekért, fiatalokért, de eléd visszük egyházunkat, népünket, és könyörgünk ezért a világért, hogy jelensd ki magadat, hogy minél többen hozzád forduljanak, és új életet nyerjenek, és kezdjenek el úgy élni, ahogy te is éltél. Mert ez hoz áldást, ez hoz változást. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja is élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően a vasárnap szintén itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 422. dicséret 5. versét énekeljük, csillagvilágukat elhagyva.